Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapra, ítélet vasárnapjára. Igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 15. verstől a 23-ig a következőképpen. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök, mert olyan nagy szomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Ítélet, reménység, örök élet. Előttünk álló három vasárnap. Mind három vasárnapnak megvan a maga jellege. A mai vasárnap jellege, útmutatója az ítélet, a következője a reménység, és az utolsóé az örök élet. Aztán vége az egyházi esztendőnek. Amikor vége van az esztendőnek, szilveszter napján, akkor mindenki érzi az idő múlásának a szomorúságát. Milyen jó, hogy az egyházi esztendő az nem esik egybe a rendes esztendővel. Az egyházi esztendő az adventtel kezdődik, a várakozással. És mire odaérünk szilveszter napjához, óév és új év határához, akkor mi már felkészülten állunk az idővel szemben. Természetesen elgondolkodunk, de egészen másképpen, mert mi már reménységgel, advent reménységével tudunk tovább látni. Meglátni, belátni. Igénk üzenete legelőször is ez. Mert hogy olyan nehezen érthető ez az ige. Én azt gondolom, hogy aki olvasta közülünk Dániel próféta könyvét, vagy a Jelenések könyvét, mind a kettő az úgynevezett apokaliptikus irodalomnak a része, azaz végidőket sejtető. Nos, akkor tudja azt, mit jelentenek azok a szimbólumok, amelyekkel telve van ez a két könyv. Mi az, hogy pusztító utálatosság? A pusztító utálatosságban benne van, hogy kicsoda ő, micsoda. Pusztít és utálatos. Utálatos az Isten előtt mindaz, ami pusztít, ami rombol, és kedves az Isten előtt mindaz, ami épít. Olyan nincs, hogy a tövisbokorról fügét szednének. És olyan sincs, hogy egy jó fáról rossz gyümölcsöt szednének. A jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Minden, ami épít, az az Istentől van. És ami rombol, az nem az Istentől van. A pusztító utálatosság tehát nem más, mint mindaz, ami Isten ellenes. Meglátni, belátni, hogy mi az Isten ellenes. Úgy néz ki, hogy nem is olyan egyszerű. Mert hogy az ember ebben a világban élve úgy érzi, hogy nagyon sokszor az értéket csak úgy lehet előállítani, csak úgy lehet felépíteni, ha előtte rombolunk. Még politikai irányzatokban is van ilyen, őket úgy hívják, hogy anarchisták. Először mindent lerombolni, és utána tudunk újból kezdeni. Mit mond tehát az ige? Azt mondja, hogy amikor meglátjátok a pusztító utálatosságot, akkor meneküljetek a hegyekbe. Ha meglátjuk, hogy milyen utálatos az a világ, amely kizárta az Istent, akkor meneküljünk a hegyekbe. Meneküljünk a hegyekbe, ez azt jelenti, hogy föl, az Istenhez közel, mert csak ott van menekülés, máshol nincs. A menekvés útja ott van a hegytetőn, ha fölfelé nézünk. Nem ha lefelé, nem a gazdasági mutatók, nem a szociális krízisek, és nem sok-sok minden földi dolog határozza meg a mi reménységünket. A mi reménységünket az határozza meg, hogy ott vagyunk a hegy tetején, és ott a hegy tetején átöleljük a Krisztus keresztjét. És fölfelé nézünk, és akkor van reménységünk, mert hogy a keresztény embernek mindig van reménysége. A keresztény embernek mindig van alternatívája. Aki nem hisz az Istenben, annak nincsen egy másik lehetősége. Micsoda nyomorúság, ha valakinek nincs másik lehetősége. Tessék csak belegondolni. Meneküljetek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le. Aki a mezőn van, ne térjen vissza. Mert minek is szállnék le a háztetőről, minek is mennék ki a mezőre, azért a vacak felső ruháért. Földi dolgokról van szó. Ha elérkezik az a pillanat, akkor tudnod kell, hogy ez az a pillanat. Akkor tudnod kell, hogy az Isten most hív. Nem majd valamikor, amikor te is úgy gondolod, hogy az életedet most már rendbe hoztad, most már van időd, hanem most, amikor az Isten szól. És tessék megnézni, mi magunk is hányszor átadjuk magunkat. Még meg kell csinálnom ezt, még szeretném elvégezni azt, és akkor lesz időm. És akkor időm lesz az Istenre, időm lesz a másik emberre, időm lesz a férjemre, a gyerekemre. Aztán elmúlik az élet. És nem volt időm arra, ami fontos. Ha az Isten szól, akkor tudnunk kell, hogy mi a helyünkön vagyunk. Az Isten oda teremtett minket. A helyeteken vagytok? A helyünkön vagyunk? Mert hogy ez életünknek a nagy kérdése. És ezt nem lehet megúszni. Évtizedekig tesszük fel a kérdést, hogy most akkor a helyünkön vagyunk, vagy sem. Az, amit csinálok, tényleg csinálnom kell? Vagy valami mást kellene tennem? Ha az Isten velünk van, akkor tudjuk, hogy mindenütt otthon vagyunk. Bárhol is állunk, hiszen Isten velünk van. Immanuel. Azt mondja az ige, imádkozzatok, hogy ne télen és ne szombaton történjék meg ez a hívás. Ez azt jelenti, hogy a tél az a testnek a nyomorúsága, hiszen télen nehezebb a közlekedés, a szombat pedig a lélek nehézségeit hozza elő. Imádkozzatok, hogy ne ilyen helyzetben érjen titeket a hívás, amikor a test nyomorúsága elvonja a figyelmeteket, vagy amikor a léleknek az ápolása, felkészítése, ez is időigényes, elvonja a ti lehetőségeiteket, a ti időtöket. És nem tudtok odafigyelni, hogy belássátok, hogy meglássátok, hogy az Isten most hív. Azt mondja az ige, hogy igen nagy nyomorúság lesz akkor. Ilyen nyomorúság nem volt a világ kezdete óta. Hát de volt már itt nyomorúság. 64 millió ember halt meg a második világháborúban. Valaki egyszer kiszámolta, hogy mennyi pénzt költöttek háborúkra, amióta a világ világ. És kiszámolta azt, hogy 10 méter magas és közel 1 kilométer széles aranypántlikát lehetne kötni, vagy aranygyűrűt lehetne húzni az egyenlítőre. Ennyi pénzt áldozott az ember a pusztításra. És mennyit az építésre. Ha nem romboltuk volna le mindazt, amit egyszer már felépítettünk, akkor most mindenki kastélyban lakhatna. És valószínűleg egy olyan társadalomban élnénk, ahol mindenki művész lenne, és mindenki kiváltságosan csak azzal foglalkozhatna, hogy milyen nagyszerű lenne ez a világ. Persze, ez ilyen naív vízió. A nyomorúság viszont az itt van, és nem lehet naivitással elsütni. De mi a testi nyomorúság a lelki nyomorúsághoz képest? És egyáltalán mi az igazi nyomorúság? Az igazi nyomorúság nem az, hogy most kínlódok egy kicsit lelkileg, mert nehézségeim vannak. Az igazi nyomorúság az, ha valaki nem érti az evangéliumot. Na ez az igazi nyomorúság. Ha valaki nem hallja meg az Isten hívó szavát, ez nyomorúság. Hadd hirdessem ezen a mai vasárnapon, kedves testvéreim, nincs kegyelem. Értsétek meg, hogy nincs kegyelem. Nektek sincs kegyelem, és nekem sincs kegyelmem. Haladékunk van. Haladékunk, amíg meg nem halunk. Csak haladék. Ezt fogalmazhatjuk úgy is, hogy kegyelem. Nehogy azt gondoljuk, hogy azért, mert megúsztunk most valamit, a következő alkalommal majd újból megúszuk. Lehet, hogy egy darabig ez működik, de ebben nem reménykedhetünk. Meg fogunk halni, mindannyian, vagy előbb, vagy utóbb. Haladékot kaptunk. Ez a jó hír. Haladékunk van arra, hogy belássuk, hogy az Isten hív minket az evangéliumában. És amikor majd hív az Isten, ott abban az utolsó néhány percben bizonyára abszolút nyilvánvalóvá válik, hogy mire kell igent mondani. De mi kitérünk az Isten jósága elől. Az Isten jósága pedig az, hogy mindannyiunknak örök életet akar adni. Az Isten jósága az, hogy mindannyian megkapjuk a napi bért, ahogy a példázatban ott van. Az is megkapja a napi bért, aki reggeltől fogva ott van és munkálkodik az Úr szőlőskertjében, az is, aki déltől fogva, meg az is, aki az utolsó egy órát teljesíti. Mert az Isten azt akarja, hogy mindenki bejusson az Isten országába. Mi pedig méricskéljük egymást. Na de hát azért, az a másik azért nem juthat be. Hát vagy ha bejut, akkor én nem akarok oda kerülni. Kitérünk az Isten jósága elől. Pedig az Isten jósága az, hogy haladékot kaptunk. Hogy belássuk, az Isten hív minket. Isten útjai olyan nehezen érthetők. Mindig csak ha visszatekintünk, akkor látjuk. De ha visszatekintünk, akkor látjuk. És ha az Isten előtt nézzük meg a mi útjainkat, akkor sok minden kiviláglik. Tegnap este, úgy 11:30 környékén néhány ilyen személyes életemben nagyon fontos dolog megvilágult. Többek között azért, hogy miért kell nekem a tatai szószéken állnom. Megvilágosult bennem az, majd mindjárt mondom, hogy miért kellett nekem 2 éven keresztül együtt laknom egy olyan fiúval, aki már akkor katolikus pap akart lenni. Most éppen Párizsban ő az egyetlen a magyar katolikus egyházból, aki benne van a vatikáni diplomáciában, és épp most ott tanácsos. Miért kellett az érettségi előtt néhány nappal szüleimnek súlyos motorbalesetet szenvednie? Miért történt meg az, hogy hajnalig a tanulóban ott beszélgettünk ezzel az én barátommal az Istenről? És miért volt az, hogy sóvárogtam az Isten után, és a szentesi evangélikus templom, pontosabban templom melletti parókia előtt ott mászkáltam, ahelyett, hogy készültem volna az érettségire, és be akartam menni, és nem tudtam bemenni. És miért volt az, hogy az egyik társammal elcseréltem annak idején az Adidas nagy futballcipőmet egy gitárért? Azért, mert később éppen a csabacsődi templomban volt egy papa, aki gitározott. És amikor bementem, akkor hallottam az ő prédikációját, és a prédikációjában az volt, hogy az ember lelke sóvárog az Isten után. És világossá vált, hogy az én lelkem sóvárog az Isten után. Pedig annak idején elmondtam az osztályfőnöki órán, talán 15 éves lehettem, egyszerűen meg lehetne oldani a vallásos kérdést. Be kellene zárni a templomokat. Akkor még nem tudtam, hogy az őseim nem katolikusok voltak, hanem visszamenőleg 1720-ig evangélikusok. Tegnap estig azt sem tudtam, hogy 1785-ben Frankó Mátyást lelkésszé szentelték a Tiszán inneni egyházkerületben. Hogy az őseim között ott vannak azok az evangélikusok, akik annak idején az életüket is kockára tették, hogy tovább menjen mindez. Hogy ott van az áldott vonal, amit tanítom Jákobnál, oda az én saját életemben. Ott is ott lenne. Aztán vannak pillanatok, amikor kiderül, hogy ott van. És akkor lehull a lepel. Megrövidülnek azok a napok. Azt mondja az ige. Az idő azonban nem rövidül meg. A 24 óra az 24 óra. A miniszterelnöknek is, meg Kati nénének is. A 24 óra az 24 óra. Hogyan rövidülhetne meg az idő? Ha Istennél vagyok, egészen más az Isten fogalmam. Ha Istennel együtt vagyok, akkor az idő másképpen telik. Nem mindegy, hogy múlik az idő. Az időnek nem csak múlnia kell, telnie is. Milyen szép, milyen fantasztikus ez az ősi magyar nyelv. Telik, vagyis a teljesség felé kell, hogy irányuljon az én életem. Az a jó, ha úgy telik az én életem, hogy végül majd beteljesedek az Istennél. Mert hogy miről is van szó? Arról, hogy az Isten hív. Hív, hogy oda találjak hozzá. Mit oda találjak? Hogy haza találjak. Imádkozzunk. Istenünk, áldunk téged szeretetedért, amellyel elfedezted megszámlálhatatlan vétkünket. Nem érdemeljük ezt a nagy kegyelmet, mert gonosz szolgáid vagyunk, nem tudjuk egymás vétkét sem elhordozni, sem megbocsátani. Újítsd meg szívünket szent lelkeddel, hogy tudjunk bűnbocsánatodból élni, és egymásnak megbocsátani az Úr Jézus Krisztus által. Amen.